Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk segítségünket, életünk áldását, most és minden időben. Amen. Kedves testvéreim, a 107. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 107. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat! Szeretettel köszöntünk minden testvérünket Isten tiszteletünkön. Isten adjon nekünk boldog órát, amelyben útmutatást, vigasztalódást nyerünk az ő igéjében, a Szent Lelke által vele való közösségben. Hitvallásunk tanítása hangzik most közöttünk, a Heidelbergi K.T. 24. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa. Az apostoli hitvallás utolsó tételéhez, a Szentlélekről vallott tételhez fűzött magyarázatok után azzal zárja hitvallásunk a tanítást, hogy arra tanít bennünket, miért kell nekünk hinnünk, és hogyan is viszonyuljunk mi a cselekedetekhez.
62. kérdés. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Felelet. Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie. A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. 63. kérdés. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza? Felelet. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. 64. kérdés. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Felelet. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háladatosság gyümölcsét ne teremjék.
Kedves testvérek, a mai napra kijelölt Zsoltárunk, a 20. Zsoltár, hallgassuk, mit találunk megírva a 20. Zsoltárban. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljon sok étel áldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt, hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Isten szeretete, kegyelme legyen és maradjon velünk, és adja, hogy érthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, amikor életünkre nézünk, hajlamosak vagyunk úgy jönni te eléd, hogy cselekedeteinket vizsgáljuk, és azok alapján gondoljuk magunkat alkalmasnak arra, hogy velünk te kapcsolatba lépjél, hozzánk forduljál, megemlékezzél rólunk. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nincs bennünk semmi méltóság, és nincs bennünk semmi olyan jóság, amelyre te tekintettel lehetnél. Egyedül kegyelmed, Jézus Krisztusban gyakorolt szereteted az, amely miatt nem fordulsz el tőlünk, hanem összegyűjtesz, és igéddel táplálod a mi szívünket és lelkünket, hogy jó, igaz és bölcs életet élhessünk. Nevelj bennünket most alázatra, elfogadni ezt a mi állapotunkat, és úgy jönni elő, mint méltatlanok. Taníts bennünket erre, Urunk, vedd el a szívünkből a gőgösséget, vedd el a szívünkből az elfogultságot, amellyel magunkra tekintünk. Engedd, hogy összetörjünk előtted, és meglássuk azt, hogy semmire nem számíthatunk a te jóságodon kívül. De dicsőítünk téged azért, mert te jó vagy. És magasztalunk téged azért, mert kész vagy a szeretetedet mindazokra kiárasztani, akik alázattal járulnak a te színed elé. Köszönjük te neked, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk csak az elmúlt napokban is, hogy milyen kegyelmes voltál és vagy hozzánk. És ezért mi hálaadással és imádattal borulunk le a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy ez a te jóságod reménységet ad a mi szívünkbe, hogy nem vetsz el bennünket, hanem meglátva a mi szükségeinket, betöltöd azokat. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, szavadat, maradj velünk, Urunk. Amen. Az ige hirdetés hallgatására fohászkodással, énekkel készüljünk. A 275. dicséretünk első három versét énekelve. A 275. dicséretünk első három versét énekeljük. Az Úristen az én reménységem.
Thank you.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Hallgassuk Isten igéjét János evangéliumának 15. fejezetéből, a 15. fejezet 7. verséből. János evangéliumának 15. fejezetében, a 7. versben, ami Úrunk Jézus Krisztus eképpen tanít bennünket. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Kedves testvérek, ennek az esztendőnek a vezér igéje, amellyel neki is indultunk, ez esztendőnek, ami szívünkbe és lelkünkbe zárva Isten üzenetét, taníts minket imádkozni. Ennek megfelelően minden hónapban egy Isten tiszteleten tanulunk valamit az imádságról. A mai Zsoltár, a 20. Zsoltár nem tartozik a legismertebb Zsoltárok közé, nem szavalja ezt általában még a vallásos ember sem, talán van, aki most hallotta életében először, pedig egy nagyon szép és tanulságos példája az imádságnak. Erről szeretnék szólni, hiszen van nekünk is közösségünk, együtt állunk Isten színe előtt, olykor szoktunk is közösen imádkozni, kedden a Bibliaóra után, de nem mondanám azt, hogy nincs mit tanulnunk ezen a téren, hogy ne volna miben fejlődnünk. Amikor a 20. Zsoltárt elolvassuk, és ezért különösen is jó, hogyha Biblia van a kezünkbe, akár az Isten tisztelet alatt is, akkor aki olvassa és követi a szemével, fellel egyfajta tagolást még a szöveg kiosztásában is, és ez a tagolás pontosan azt igyekszik kifejezni, hogy maga a Zsoltár egy közös imádság, mondhatnánk így is, hogy egy közösségi ima. Kisebb körökben gyakran elmondjuk azt, hogy valójában más vallások, mintha elvették volna tőlünk azt a privilégiumot, hogy imádkozni csak nekik szabad nyilvánosan. Majd egyre gyakrabban láthatjuk itt Európában azt, amit egyébként a figyelmes emberek eddig is észrevehettek, hogy a muszlim vallású emberek, ahol éppen az imádság órája éri őket, ha ők hitkövető muszlim emberek, elővezik az imaszőnyegüket és imádkoznak. A keresztényeket nem nagyon lehet látni nyilvánosság előtt imádkozni. Nem divat ez. Persze nem is divatnak kellene lennie, sokkal inkább azt kellene kifejezzük a közös imádságainkkal, a közös Isten előtt való megállásainkkal, hogy mi hiszünk ő benne, és hogy ezt együtt tudjuk megtenni. Szomorú dolognak tartom azt, hogy a magukat kereszténynek valló társadalmak az imádságot száműzték a társadalmi eseményekről. Ennek valahogy ott nincs helye. Ez jelenjen csak meg a templomban, és legyen az emberek magán ügye, hogy imádkoznak. Pedig igencsak nagy szükség lenne erre, és ezt megtanítja nekünk ez a régi Zsoltár is. Ugyanis itt közösen imádkoznak, méghozzá azok, akik elbocsájtják az ő királyukat, és az ő seregét feltehetően egy csatába. Maga a szöveg erre enged következtetni. Nem jegyezték le számunkra ezzel a Zsoltárral együtt azt, hogy ez mikor, milyen apropóból énekelték, mondták és gyakorolták, de a szöveg azt sejteti, hogy feltehetően csata előtt a hadba vonulás idején mondták ezt a könyörgést, és mivel úgy olvassuk, hogy Dávid zsoltára ez, feltételezhetően Dávid az a király, aki hadba vonult. De nem csak ő van ott ebben az imádságban, hanem ahogy erre már céloztam, a zsoltárnak a tagolása egyértelművé teszi azt, hogy egy közösség van együtt a királlyal. Egy közös megállás ez, ahol a nép, azok is, akik maradnak, akikért elmegy a király harcolni, ott van, mielőtt ő a hadba indulna, és együtt imádkoznak. A király és a nép, ha úgy tetszik, a vezetők és a nép. Az is egészen biztos, hogy ez az imádság nem a templomban hangzott el. Nyilván katonákat fegyverrel nem vonultattak föl, az akkor még nem létező, de valójában Jeruzsálemben már fölállított szent sátor udvarára. Valahol kint, egy külső helyszínen hangzott föl ez az imádság. Az első 6 versben olvassuk a népnek a könyörgését, akik az ő királyukért könyörögnek. Úgy volt ez a régi világban, hogy a király is elment harcolni, és bizony egy csata sokszor azon nyomban eldőlt, ha a királyt megsebesítették, vagy meghalt. Fontos dolog volt az, hogy a király éljen. Ne csak vezesse a népet, hanem harcoljon is együtt a néppel. Dávid ebben gyakorolta magát. Mindig ott volt a csatákban, mindaddig, amíg egyszer komoly életveszélybe nem került, már idősebb fejjel, és akkor azt olvassuk, azt mondták neki az ő legjobb hadvezérei, hogy nem jöhetsz velünk többé a csatába, mert ha te kijössz velünk a csatába, és megölnek téged, akkor Izraelnek a világossága, ami remény sugarunk, vész oda. Most azonban egész biztos, hogy együtt áll ott a nép, és az első 6 versben arról olvasunk, hogy a közösség hogyan könyörög a királyért és a király győzelméért. Aztán a 7. verstől a 9. versig terjedő szakaszban olvashatjuk a királynak a szavait. Ő is megszólal, nem csak elhordozza, elviseli, hogy ő érette imádkoznak, hanem ő maga is imádkozik Istenhez. És aztán a 10. vers, amivel lezáródik ez a mi zsoltárunk, ez tulajdonképpen egy közös megszólalása most már a királynak és a népnek, amely körülötte van. Talán, hogy jobban érzékelhető legyen ez, hallgassuk csak még egyszer az első 6 vers. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról, gondoljon sok étel áldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet, akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Aztán így szólal meg a király. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve. Mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét. Ők tértre rogynak és elesnek. Mi pedig felkelünk és talpon maradunk. És végül a 10. versben együtt szólalnak meg, Uram, segítsd meg a királyt, hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk. Fontos dolog, hogy ennek az imádságnak van egy formája. Látjuk, hogy ez nem csak egy olyan össze-vissza oda dobál dolog, ahogy esik úgy puffan, hanem még ennek a kötött imádságnak is van egy szép rendje, ami tanulságul adatik nekünk, testvérek, hogy tanuljunk meg úgy imádkozni, hogy annak formája van. A mai ember, a modern ember kicsit keszekusza gondolkozásában, dolgaiban is. Túl sok az információ, amivel boldogulnunk kell, túl sok a megfelelni való, aminek meg kell felelni, és emiatt sokszor jellemez bennünket a keszekuszaság, a rendezetlenség. Mindig futunk valahol, mindig igyekszünk, nem tudunk dolgokat befejezni, félbe maradnak. És sokszor az Istennel való kapcsolatunk is ilyen, hogy hányaveti módon oda dobunk neki egy imádságot, aztán már szaladunk is tovább. Jaj, tudod, Uram, sietek, hogy állhatnék meg? Ó, hogy gondolhatnám én végig azt, hogy hogy szólítalak meg téged? Tanuljuk meg a mi imádkozásunkra nézve, testvérek, hogy annak legyen formája. Legyen formája. Isten nyilván nem irodalomkritikus, de a mi Isten felé való megbecsülésünket fejezi ki az, hogy mi Isten elé úgy állunk oda, hogy amit eléje hozunk, az át van gondolva. Mi sokszor erre gondolunk, hogy Istennek jó az is, nem? Hát ő a mindenható, csak érti, hogy mit akarok. Isten megérti, testvérek, de a mi becsületünk, a mi Isten felé való tiszteletünknek a jele az, hogy hogyan hozzuk oda ő elé a mi imádságunkat, és legyünk ebben igényesek, ha Istent szeretjük. Ne gondoljuk azt, hogy Istennek jó így is. Amikor kedves vendég érkezik hozzánk, akkor a házi asszonyok tudják, hogy a jó süteményt, amit mindig meg tudnak sütni, még nagyobb figyelemmel sütik meg, mert szeretnék, hogyha most még szebben mutatna, még jobban mutatna. Nem valami hányaveti módon, magunknak is vannak igényeink, hogy hogy tegyünk valamit az asztalra, de ha érkezik hozzánk valaki, akit becsülünk, akkor azért odafigyelünk, nem? Hát mégis bevitték régen a tiszta szobába a megbecsült vendéget, vagy új abroszt húztak a háztartásokban. Istenne is legyünk ilyen igényesek. Fejezzük ki azt, hogy ő kedves vendég nálunk, hogy mi becsüljük őt. Tanuljunk meg így imádkozni. Használjuk ki így az imádságnak a lehetőségét, akkor is, amikor itt vagyunk a templomba, testvérek. Ezeknek az imádságoknak is van bizonyos formája, amit igyekezzünk megérteni. Igyekezzünk azt követni. Úgy külső formában is, mint tartalmi formában is. Itt is van egy csendes perc, ami alatt sok mindent lehet csinálni, lehet szunyókálni, lehet számolni, hogy na, mikor ér már véget, sok mindent lehet csinálni, lehet gondolkozni, de jó dolog azt az egy percet ki tudjuk használni arra, hogy Isten elé odahozzuk azt, amivel ő bennünket megszólított. Ha most valamiről beszél velünk, akkor beszéljünk mi is ő vele arról. Ez is egy formai dolog. Hogy most az Isten beszél nekünk az imádságról, tanít bennünket valamire, akkor ne azzal jöjjünk eléje, hogy mi imádkozunk a, most szándékosan mondom, a világ békéért. Majd amikor Isten a világ békéről beszélünk, akkor válaszoljunk arra, hogy imádkozunk a világ békéről. Egy szép forma az, hogyha egy párbeszédben benne tudunk maradni. Nos, az imádságnak nem csak formája van azonban, amelyben gyönyörködünk, hiszen el tudunk képzelni egy hatalmas tömeget, amely föláll és imádkozik a királyért, és a király is föláll, és ő is imádkozik, bizonyságot tesz, és aztán együtt állnak ott Isten előtt, hanem a szép forma mögött van tartalom is. Ez a tartalom, testvérek, egyfajta könyörgés, kérés keretébe foglalt hitvallás. És ez a két dolog nagyon szépen fonódik egybe ebben az imádságban. És ez fontos is, hogy amikor imádkozunk, akkor annak a tartalmára mi magunk is odafigyeljünk, hogy miket mondunk Istennek. Nem csak az, hogy az szépen legyen valamilyen formában megfogalmazott, hanem hogy mi is az, amit odahozunk. Ugye a gyülekezet kér, és azt kéri Istentől az első hat versben, ezt olvastuk, hogy Isten a veszedelem idején, majd ott a csatába, ahova most elvonul a király, legyen a király mellett. Hallgassa őt meg, ha a veszedelem idején hozzá kiált. Segítse meg a királyt, hiszen a király tiszteli Istent. Azt mondja el a nép, hogy a király áldozatot mutat be Istennek. Talán ott is, mielőtt ez az imádság fölhangzott, a király bemutatott egy áldozatot. És a nép azért könyörög, hogy Isten, legyél erre tekintettel, hogy a mi királyunk kifejezte a tiszteletét irántad, úgy, ahogy azt te azt kérted. Azt kérted, hogy ha valaki tisztel téged, áldozzon te előtted. Lásd meg, ő ezt megtette. Azt kérik Istentől, erről szól a könyörgés, hogy adja meg a király szíve vágyát. Nyilvánvaló, hogy a királyoknak nem volt szíve vágya a csatába való menetel. A szívük vágya az volt, hogy békességben éljenek, és a rájuk bízott nép is békességben éljen. De olykor azért, hogy ez meglehessen, hogy megtörténhessen, ki kellett vonulni a csatatérre. Mert talán azok a környező országok, amelyek körülvették Kánaán földjét, úgy gondolták, hogy nekik is szükségük lenne erre a földre. És ahhoz, hogy a nép békességben élhessen, meg kellett védeni ezt az országot. A nép azért könyörög, hogy Isten adja meg a királynak a szíve vágyát. Ez nem valami hódító ütközet volt, sokkal inkább talán mindannak a megvédése, amit Isten a királyra bízott és a király idejében a zsidó népnek adott. Azt is elmondja a nép, hogy örvendezni fogunk és zászlót fogunk emelni Istenünknek. Teljesítsd a mi kérésünket. Egy szép kérés, ez lényegre törő. Látjuk, hogy a tartalom is arról szól most, amiért ők elindulnak. És aztán megszólal a király, és nézzétek meg, hogy miközben Istenhez az ő győzelméért könyörögnek, a király most nem azt ismétli meg, amit a nép elmondott, hanem az ő imádságában hitvallást tesz Isten előtt. Az, amit ő itt elmond, az egy hitvalló imádság. Az előző egy kérő imádság volt, egy könyörgő imádság volt, a királynak az imádsága egy hitvalló imádság. Mert mit olvasunk ebbe? Megvallja azt a hitét, hogy Isten meg fogja őt segíteni. A nép azért könyörög, hogy Istenem vedd figyelembe azt, hogy ő Isten félő ember. A király meg arról tesz hitvallást, hogy én tudom, hogy Isten meg fog engem segíteni, mert én az ő felkentje vagyok. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Elmondja a király, hogy vannak körülötte olyanok, talán ott a nép között is, akik a harci kocsikat és a lovakat emlegetik dicsekedve. Magyarán vannak olyanok, az ellenfelei biztos, hogy ilyenek voltak, akik dicsérték a maguk seregét, azaz abban bíztak, ami látható volt. A lovakban és a harci szekereikbe. Azt mondja, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét dicsérjük. Azt mondja a király, hogy én nem abban bízom, amivel itt fölvonulok. Persze fontos az, de nem ez a mi győzelmünknek a titka, hanem az Isten neve, az Isten személye, az Isten ereje, amik mind-mind elválaszthatatlanok egymástól. Mondhatná bármelyiket a király, az ugye nekünk Isten a fontos. El is mondja, hogy hite szerint mi ennek a következmény, ennek a kettős látásnak, hogy ők a harci szekerekben bíznak, én meg Isten nevében. Azt mondja, ők térdre rogynak és elesnek. Mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Testvérek, gyönyörű hitvallás. Azt mondja, hogy akinek csak abban van reménysége, az el fog esni. De nekünk Istenben van, nekem Istenben van reménységem, és ezért tudom, hogy talpon fogok maradni. Isten megtart engem. Egyfelől a nép könyörög a királyért, És milyen jó, hogy egy olyan királyért tudnak könyörögni, aki meg előáll, és Istennek megvallja azt, hogy én bízom benned. Hogy nem hiába való ez az egész ideállásunk. Nem egy formaság. Nem egy olyan dolog, hogy na ez is legyen meg, hogy kipipálhassa a rendezvény szervező, hogy a csata előtt imádkoztak. Hanem azért állok ide, Istenem, mert hiszek te benned, bízok te benned. Testvérek, az imádságainkban igen fontos dolog, és mivel itt egy nyilvános imádság ez, amiről beszélünk, nem csak a könyörgés és a kérés, amit céltudatosan szabad Isten elé hoznunk, hanem az is, hogy megvalljuk mindig a mi hitünket. Annak is nagyszerű lehetősége, hiszen Isten előtt kedves dolog, amit tudunk előtte arról vallani, hogy bízunk te benned. Nem akárhogy, itt mond a király, tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének. Testvérek, itt nem feltételes módok vannak. Nem azt mondja el a király, hogy ha jól állnak a csillagok, akkor esetleg, vagy ha megbotlik az ellenség, vagy valami nyillal ott lelövik a királyt, esetleg akkor majd győzhetünk, hanem az igaz hit az azt jelenti, hogy a király azt mondja, hogy én tudom, hogy az Isten győzelmet fog nekem adni. Az ő felkentje vagyok. Kedves dolog Isten előtt, amikor mi ezzel a bizalommal állunk elé. Fontoljátok csak meg, hányszor imádkozunk úgy Istenhez, hogy teljesen bizonytalanok vagyunk, ő benne. A király itt nem magába biztos, hanem abban biztos, amit Isten meg fog tenni. Hányszor könyörgünk úgy, hogy nem bízunk Istenbe, nem tudjuk, hogy képes-e valamit megtenni, amit mi kérünk. Bízunk csak mindabban, amit Isten önmagáról kijelentett, testvérek. Ahogy Jézus mondta, hogy kételkedés nélkül kérjünk csak őtőle. Minden olyan dolgot, amiről azt mondta, hogy megadja az őt félőknek. Mert kedves neki, hogyha mi ezzel a bizalommal jövünk ő elé. Ha mi erről teszünk vallást, hogy hiszek és bízok benned, Uram. Éppen ezért fontos, hogy a célját is lássuk ennek az imádságnak. Ez pedig nem más, mint amit a Zsoltár fölirata is tartalmaz, a győzelem. A győzelem. Tudjátok, olyan csodálatos dolog ezt a Zsoltárt olvasni, és olvassátok-e otthon, újra meg újra, vegyétek elő a héten, többször is mélyedjünk egy kicsit bele ennek a Zsoltárnak a gondolataiba, a kijelentéseibe, hogy ez egy győzelemért való ima. Ez nem arról szól, hogy hát majd legyen valahogy, Uram. Majd legyen valahogy. Nem azt mondják el az imádkozók, hogy hát majd lesz valahogy. Hanem itt a cél, amiért imádkozunk, az a győzelem. Én úgy gondolom, hogy amikor mi Istennel beszélgetünk, gyakran elfelejtkezünk erről, hogy mi egy győztes Istenhez beszélünk, és mi imádkozhatunk győzelemért. Mi olyan sokszor kevesebbel is beérjük. Kevesebbel is beérjük. Nem vesszük el Istentől, nem kérjük el Istentől azt, amire ő képes és kész. Mondja így, hogy talán azért, mert nem nézzük ki belőle. Tanuljuk meg ebből az imádságból, hogy a győzelemért szabad nekünk imádkozni. Nem kevesebbért, hanem azért, hogy tégy bennünket győztesekké. Azt mondja később az Új Szövetségben a kijelentő, hogy az a hit, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Testvérek, amikor Krisztussal szövetségre lépünk a hit által, akkor mi győztes hitet kapunk. Mi nem vesztesek vagyunk. Testvérek, a keresztény hit nem azt jelenti, hogy egyenlőek vagyunk másokkal, egál. Aztán lehet, hogy másoknak is van még olyan győzelmes hite, mint a miénknek. Nincs. Tudjátok, majd a foci VB-n is, ami most elindult, meg zajlik, egy győztes lesz. Olyan nincsen, hogy két győztes van. Csak egy van. Amikor ezt mondjuk, hogy győzelem, az mindig egyet jelent, egy valakit. Itt nincs holt verseny. Addig megy a dolog, amíg végül ki nem hirdethetik a győztest. Mit mond a mi hitünkről, keresztény hitünkről a Szentírás? Hogy ez a világot legyőző győztes hit. Nem egy a sokféle lehetőség közül, nem egy alternatíva, hogy most ti éppen ezt választottátok, mert ide születtetek Magyarországra, s lám-lám a szüleitek keresztjének voltak, hát belecsöppentetek ebbe. Mások meg máshova születtek, ők másfajta vallásban, más hitbe születtek. Legyen nekik úgy jó, nekünk meg így jó, éljünk békességbe egymás mellett. Nem! A Szentírás azt mondja, hogy az a hit, amelyet Isten megajándékoz bennünket, az a Krisztus, akiben mi a bizalmunkat vetettük, az a világ feletti győztes, az egyetlen győztes, nincs másik. Isten maga is azt mondja magáról már az Ószövetség idején, hogy nincs más Isten. Ő van egyedül. Boldog ember az, testvérök, aki így tud Istenhez jönni. Aki így tud hozzá könyörögni, hogy Uram, te győztes vagy mindenek felett. És én ezért nem akarom kevesebbe beérni, csak a győzelemmel. Amikor imádkozunk, tanuljunk imádkozni mindazokból az imádságokból, amelyeket Isten kegyelme által lejegyeztek nekünk. Az imádkozók ebben az időben tudják azt, hogy az ő szükségükben Istenhez kell fordulniuk. Tudják azt, hogy hittel és alázattal bármit kérhetnek Istentől. Mert ami nem idegen az ő természetétől, azt ő mindig megadja annak, akinek ez a hasznát szolgálja. Isten természete a győzelem. És ezért fohászkodnak nép és király együtt. Jézus is erről beszél az Új Szövetségben, János evangéliumában, a fölolvasott igeversben, a 15. fejezet 7. versében, amikor arra tanítja az ő tanítványait, hogy maradjatok én bennem. Magyarán higgyetek én bennem. Maradjatok közösségben én velem, az életetek minden idejében. A velem való közösségetek ne egy alkalmi közösség legyen. Ne egy szükség közösség legyen, ahogy mi ezt gyakran tesszük. Hogy most szükségem van, akkor jövök Istenhez. Azt mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem. És az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. Ha ti minden nap úgy tudtok fölkelni, hogy Uram, bármit elvehetnek tőlem, csak te megmaradj nekem. Én téged nem akarlak elengedni. Ezt jelenti az, hogy megmaradok ő benne. Megmaradok. Uram, bármit elveszthetek, csak téged el ne veszítselek. Azt mondja Jézus, hogy ha ti megmaradtok én bennem, akkor az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. Magyarán az én győzelmem, az én erőim beáradnak a ti életetekbe. Akkor az, ami az enyém, a tiétek is lesz. Abban mindben részesültök. És ez mit jelent? Azt mondja az övéinek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik néktek. Bármit, ami tőlem, az én természetemtől nem idegen, és amelyre nézve tudom, hogy a hasznotokra van. Kész vagyok nektek megadni. Csak álljatok elém bizalommal. Maradjatok én bennem. Csodálatos dolog, ahogy visszhangzik Jézus Krisztus tanítása ott a régi időben, a Zsoltár idejében, ahogy a Zsoltár idejében élők értik már azt, amit később Jézus Krisztus megerősít, hogy a mi életünk minden idejében, minden eseményében fontos megmaradnunk mellette. Testvérek, tanuljunk imádkozni. Tanuljunk imádkozni, közösen is tanuljunk meg imádkozni, egyre gondolva, egy ügyet magunk előtt tartva, tanuljunk meg könyörögni Isten előtt. Könyörögjünk kéréssel, amelyben megfogalmazzuk rögtön a mi hitvallásunkat is. Azt, hogy bízunk abban, hogy Isten megteszi azt, amit mi kérünk tőle, mert ígérete van rá. Merjünk ezért csak nyugodt szívvel a győzelemért imádkozni, és ne érjük be kevesebbel, tudván azt, hogy a mi Urunknak van ereje és hatalma arra, hogy megcselekedje. Szeretettel emlékeztetlek benneteket arra, hogy ahhoz, hogy az ember így megtanuljon imádkozni, nyilvánvalóan elsőrenden arra van szükségünk, hogy megismerjük Istent. Óvnálak benneteket attól a naív értelmezéstől, hogy Istentől bármit lehet kérni, magyarán kérjük azt, hogy a nap meg a hold cseréljenek helyet, mert már túl meleg kezd lenni a földön. Vagy, mit tudom én, nem volt jó példa, mert akkor még közelebb kerülne a nap, akkor már nagyon melegünk lenne, de talán értitek, amit el szerettem volna ezzel mondani, hogy Isten nem erről beszél, amit csak akarok. Arról beszél, hogy ami Isten természetétől nem idegen, amit ő megígért nekünk, abból mi bármit kérhetünk. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy Isten természete mi, ahhoz meg kell ismernünk őt. És ezért azt kell, hogy mondjam nektek, hogy az imádkozó ember együtt a bibliás ember is. És ez a két dolog egymástól elválaszthatatlan. A bibliás ember, az igaz bibliás ember, aki pedig nem azért veszi a Bibliát a kezébe, hogy letudjon valamit, hanem azért, mert érdekli, milyen Isten természete, az az ember mindig imádkozó ember is. Mert annak Isten megmutatja azt, hogy ki vagyok én. Csodálatos összefüggés ez, és arra bátorítalak benneteket, hogy tanuljunk úgy imádkozni, hogy mellette törekszünk arra, Istent arra kérjük, hogy engedd meglátnom, mi a te természeted. Mi dolgokat ígértél meg, hadd lássam meg a te igaz győzelmedet, nagyságodat, szentségedet, és majd az Isten beszél nekünk erről, ott a kijelentésen keresztül, és olyankor az ember nem tud más tenni, csak imádkozni, hálát adni, dicsőíteni Istent, kérni, megvallani olykor a mi bűnünket, hogy lám, milyen hitetlen vagyok annak ellenére, hogy te azt mondtad, erős Isten vagy, vagy megvallani azt, hogy milyen jó, hogy én tudok benned bízni az erős Istenben. Így tanuljunk könyörögni Isten színe előtt is, együtt is, és amikor eléje hozzuk a mi imádságainkat, legyen ennek szép rendje. Az előttünk álló héten gyermekeknek fogjuk hirdetni itt az evangéliumot, a gyülekezetben, a templomban, ahogy ezt mindig meg is tesszük minden esztendőben. Hadd kérjem arra a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt az alkalmat. Mi hisszük, hogy Isten meg tudja szólítani a gyermekeket. Én különösen is hiszem, mert engem is megszólított Isten gyermekkoromban. Én tudom, hogy Isten számára nincs lehetetlen dolog, és ezért higgyük csak el, hogy ez nem egy program, amit meg kell szervezni, és le kell tudni, hogy aztán elmondhassuk volt gyerekhét. Hanem lényegét tekintve imádkozzunk azért, hogy Urunk, ragadd meg a mi gyermekeink szívét, most, amikor ők még gyermekek. Fordíts magadhoz az ő gondolkozásukat, hogy aztán úgy tudják megélni az életüket, ifjúságukat, fiatalságukat, hogy tere át tekintenek. Könyörögjünk ezért hittel. Jézus azt mondta, engedjük csak hozzá menni a gyermekeket. Mert nekik is van helyük Isten országában. Ezen a héten talán különösképpen is ajánlom az imádkozó testvérek figyelmébe ezt a témát. Imádkozzunk Istenhez, így együtt, közösen, majd most is ezért az alkalomért. Amen. Gyertek testvérek, mielőtt elcsendesednénk, a 215. dicséretünk első három versét énekeljük. A 215. dicséretünk első három versét, eltévedtem, mint juh.
Eltévedtem, mint juh.
elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, győztes Urunk, mennyei királyunk, azért, hogy abban a hitben részesítesz bennünket, amely által végül nem maradunk majd alul, hanem a te győzelmedbe emeltetünk a mennybe, hogy mindörökké veled legyünk. Áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, hogy a te ígédet adtad mi nekünk. Köszönjük neked, hogy ide születhettünk, és köszönjük te neked mindazokat, akik a te győzelmedben nem kételkedve, hittel éltek előttünk, bizonyságot tettek nekünk, és hívogattak bennünket te hozzád, a te országodba. Köszönjük, hogy te most is ezt teszed, és bátorítasz és biztatsz bennünket arra, hogy tárjuk csak föl előtted a mi kéréseinket, semmit nem kételkedve te benned. Köszönjük te neked, hogy bármelyikünknek kész és képes vagy megmutatni azt, hogy milyen nagy a te erőd és hatalmad. Adjad nekünk, Urunk, hogy ne kételkedjünk te benned. Sőt, vezess és taníts bennünket igédből és igéd által arra, hogy felismerjük egyre jobban azt, hogy ki vagy te. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan régóta hallgatjuk a te igédet, és mégis annyi kétség van a mi szívünkbe felőled. Hozzál és segítsél ezekből ki bennünket, s adjad, hogy tudjunk benned teljes szívvel, elmével bízni, semmit sem kételkedvén. Így hozzuk most eléd azt a kérésünket is, hogy áld meg életünket, szolgálatunkat itt ezen a helyen, legfőképpen a gyermekek között folyó evangelizációt hozzuk eléd. Munkálkodj az ő szívükbe igéd által, és légy segítségül nekünk, akik itt vagyunk közöttük, hogy tiszta élettel tehessünk bizonyságot arról nekik, jó te hozzád tartozni, benned élni. Azért is kérünk téged, Urunk, mert ígérted, légy vigasztalónká. Kérünk téged így gyászoló testvéreinkért, akik megszomorodtak, emlékezzél meg róluk, és töltsd be az ő szívüket azzal a békességgel, amely nem pusztán a belenyugvás békessége, hanem amely tőled jövő békesség, amely azoknak békessége, akik hisznek te benned. Kérünk, emlékezzél meg róluk, légy közel hozzájuk, tanítsd őket imádkozni, és hallgasd meg könyörgésüket, ha hozzád fordulnak. De kérünk téged vezetőinkért, egyházi és világi vezetőinkért egyaránt, hogy segíts meg őket sokféle mai küzdelmükben, amikor a te igazságaid mellett, ami védelmünkre igyekeznek helyt állni. Őrizd meg őket életükben, adj nekik bölcsességet a szólásra, vagy amikor kell a hallgatásra. Adjad meg nekik a bátorságot, adjad meg nekik a legmegfelelőbb szavakat. Köszönjük mindazt, amit ezidáig érettük tettél, és kérünk, ne maradj el tőlük. Kérünk, Urunk, hogy egyéni életünkben is emlékezzél meg egyen-egyenként mindannyiunkról, hogy mi bizalommal tudjunk hozzád fordulni. Kételkedés nélkül hadd tárjuk fel most is te előtted szíveinket. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.